2018. június 26-án délben a Gazdi Élet kezdődik, a Mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A Kükölő Keményfalvi Tóth Árpád nyugalmazott tanító galambjai sikert sikerre halmoznak. A tanítóról készült interjúnk.
Ha egy galambász lépést akar tartani a versenyeknél, és a sellegek ezt bizonyítják, állandóan kell frissítsen.
Majd a június végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Sikertörténetünkben a Csíkszentsimoni sörgyár sörfőzőmesterével, Simonfi Árpáddal beszélgetünk a szakma kulisszatitkairól.
Az érleléssel a sörnek az íze finomul, úgy mondjuk, hogy bársonyosodik. Mivel ugye a sör ízét az erjedés alatt az élesztőnek a melléktermékei adják.
A Felsősófalvi Kodáros Egyesület hagyományt teremtett a Palacsinta Fesztiváljával. Nyágrus László elnököt faggatjuk.
Valójában hagyományos palacsintához ragaszkodunk különféle tőtelékekkel, ezt vagy házi jellegű, vagy pedig vásárolt tőtelékekkel próbáljuk meg tömni és az arra látogatókat megkínálni.
Műsorunk végén pedig sorsolunk a hűséges hallgatóink között. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Tóth Árpád vagyok, a Székelyudvarhelyi Postagalom Egyesület titkára, kinevezett pénzügyi felelős is.
Egész életében, mint tanító tevékenykedett. A tanítói munka mellé hogy jött be a galamb szeretete?
5-6 éves lehettem Betlehembe, amikor az ottani katolikus pap adott nekem egy pár díszgalambot. És az a galambok iránti szeretet kísért egész életembe. Szerettem a galambokat, de miután Keményfalvára letelepedtem, utána lettem egyesület tag 1970-ben, és mai napig is tagja vagyok az egyesületnek.
Mindig ilyen sok volt a galamb?
Még ennél több is volt, de most annyira kiszelektálottak, hogy a selejt az elmarad a versenyeken, és a java megmarad. De ez nem azt jelenti, hogy ezekből jövőre nem maradnak el a különböző versenyeken.
Jelenleg hány galamb van itt a ketrecben?
Jelenleg 82 galamb van, abból körülbelül 18-20 darab tenyész galamb, és a többi versenygalamb.
Nagyon sok díjat nyert, nagyon sok serleg van itt önnél. Hol méretteti meg ezeket a galambokat?
Romániában az Egyesületek versenyeket szerveznek, nyugat felé. Tehát Magyarország, legújabban Lengyelország, Csehszlovákia, a legnagyobb verseny a Berlin. Minden évben egyszer van ez, körülbelül július végén. Nekünk a Berlin olyan nagy verseny, mint a belgáknak, a hollandoknak, a németeknek, Barcelona. Tehát több mint 1000 kilométer.
Mennyi idő alatt jön haza Berlinből a galamb?
Amelyik nagyon-nagyon-nagyon jó galamb, hozzánk első nap nem jött. Már határ szélére Nagyváradra már jött, ez országos verseny. Oda már jönnek este 7 órakor, 8 órakor, 10-kor, sőt, még éjjel is jönnek a galambok.
Sok gondozást igényelnek?
Hát oda kell figyelni. A tartás technológiára, ez nagyon fontos. De ma már többfajta tartás technológia és versenyzési technológia van. A természetes úton való versenyzés, és van az özvegység. Én nem özvegyelek egyelőre, pedig azt mondják, ez könnyebb, és az özvegy módszerrel stimulálod a galambot, motiválod, hogy hazajöjjön hamarabb a párjához.
Miért csinálja az ember? Miért fektet bele ennyi energiát?
Hát hobbi és anyagi háttér is kell legyen ahhoz, hogy egy galambász ilyen szinten galambásszon.
Cseréli a fajtákat?
Ha egy galambász lépést akar tartani a versenyeknél, és a serlegek ezt bizonyítják, állandóan kell frissítsen. Van egy budapesti barátom, akivel 40 éve tartom a kapcsolatot. Onnan, meg az ő baráti köréből újítok állandóan. Tehát egy tenyésztő minden évben valami újat be kell hozzan, hogy tudja tartani a lépést.
Melyik fajta a legjobb ebből a szempontból?
Mi úgy tudjuk, hogy a világon a legjobbak a belgák. A belga galambászok, a belga galambok. Na de már Magyarországon is, Romániában is kialakultak olyan törzsek, amik már beváltak. Sok év eredményes munkája után válnak be ezek a törzsek.
Egy állat meddig bírja? Meddig versenyez, vagy meddig van itt a tenyésztésben?
4-5 évig bírja, 6 évig is, de most tudok egy olyan esetet, 9 éves galamb. Végig az élben repült, nem nálam, az elnök úrnál, egy állatorvos, egy kiváló galamb volt, őrök azt mondtam, hogy tanítani kéne ennek a galambnak a gyűjszámát az iskolákba. 557.106, 2008-ban született.
A tenyésztők egymás között cserélnek galambot, vagy megtartjuk a jobbakat magunknak, és van valamilyen szakmai féltékenység a galambtenyésztők között is?
Természetesen cserélgetünk, vásárolunk egymás között. A szakmai féltékenység ez van, létezik. Na de hiába veszek én egy kiváló tenyésztőtől egy kiváló galambot, ha a tartás technológiám nem jó, akkor a galambnak a teljesítménye visszaesik. Egy gyenge galambot is fel lehet egy bizonyos szintig emelni, demacsúcsra, jó középtávú szintig. Már hosszú távra az már speciális galambok kellenek, külön törzs. Milyen versenykategóriák vannak? Rövid táv, ami 100 km-től 300 km-ig, középtáv 300 km-től 500-ig, hosszú táv 500-tól 700-ig mondjuk, de van a maraton. A maraton az már 750 kilométertől felfelé. Ez a Berlin, amit csinálunk mi rendszeresen sok-sok-sok éve, ez egy országos verseny, nekem 1125 kilométer, a jó maratoni út, az a galam, amelyik hazajön onnan, az megérdemli az ételt, a kaját.
Amúgy mivel táplálja őket?
Ma vannak olyan cégek, amit ezt gyártják, versenytakarmányt gyártanak. Körülbelül 15-20 fajta mag kell legyen belé. Régen, amikor kezdtük a versenyeket, búza, kukorica, úgy is jöttek. Ma már olyan olajos magvakat, amivel energia van. Tehát fel kell halmozni a galambot menet közben, hogy mikor odaérkezik, tudjon teljesítményt csinálni.
Tóth Árpád, Kökölő Keményfalvi nyugalmazott tanítót, galambtenyésztőt hallották az elmúlt 5 percben. Minőségi alapanyagból készülnek a minőségi termékek. Ki gondolná, hányféleképpen lehet palacsintát készíteni? Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Udvarom, udvarom, szép kerek udvar. terje még más is. Szerettem a babám, szeressem még más is. Sepertem eleget, sejhoj, seperje még más is. Szerettem a babám, szeressem még más is. Azért szeretek a nyárad mellett lakni. Oda jár a babám lovát megítatni. Míg a lova iszik, sejhoj, szabad hozzászólni. Szép piros orcáját százszor megcsókolni. Míg a lova iszik, sejhoj, szabad hozzászólni. Szép piros orcáját százszor megcsókolni. Szabad a madárnak ágról ágra szállni. Csak nekem nem szabad a lányok után járni. Szabad oda járni, sejhaj, nem szabad ott állni. Mert az édesanyja rászokott vigyázni. Szabad oda járni, sejhaj, nem szabad ott állni. Mert az édesanyja rászokott vigyázni. Járni, sejhaj, nem szabad ott állni, mert az édesanyja rászokott vigyázni. Szabad oda járni, sejhaj, nem szabad ott állni, mert az édesanyja rászokott vigyázni.
Szilágyi Sándor énekelt, a következő percekben néhány június végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az almafáinknál az almamoly kifejlett hernyóinak összegyűjtése céljából érdemes a fák törzsére almamolyfogó övet raknunk. Az almamolyfogó övet hullámpapírból készítsük és spárgával vagy rafiával erősítsük fel. A gyümölcsösben fejlődő hernyók bábozódásra előszeretettel használják a hullámpapír öv védett zúgait. Az öveket hetente vagy 10 naponta cseréljük. Az öveket leszedés után égessük el. A termés megvédésének céljából még a lisztharmat, a varasodás, az aknázó molyok és kaliforniai pajstetű elleni hatásos védekezés is fontos teendőnk. A védekezést kombinált permetezés formájában oldjuk meg, a varasodás és a lisztharmat ellen kontaktatású készítményt használjunk. Ha varasodás fertőzésére utaló tünet nincs a fákon, csak lisztharmat ellen kell permetezni. Ha a kaliforniai pajstetű vagy az almamoly a fő gondunk, fenoxikarp hatóanyagú szerrel, ha az aknázómolyok tömeges rajzása megkívánja, kitinszintézis gátlóval védekezzünk. A nyári almát már ne permetezzük dinókap hatóanyagú készítményekkel, mert ezek élelmezés egészségügyi várakozási ideje 30 nap. Az őszi barackosokban a keleti gyümölcsmoly, a barackmoly, esetleg a kaliforniai pajstetű, a szilvafa pajstetű és a közönséges teknős pajstetű, valamint a korokozók közül a monilinia ellen szükséges védekeznünk. Az augusztus-szeptemberben érő fajták esetében permetezhetünk a korokozók és kártevők ellen az együttes védőhatást nyújtó hosszabb várakozási idejű rovar és gombaölőszerek kombinációjával. A cseresznye és megy esetében szüret idején továbbra is fontos a hullott, fertőzött, károsított gyümölcs minél gyakoribb felszedése és megsemmisítése. Ezzel főleg a cseresznyelégy és a monilinia következő évi kártételét csökkenthetjük.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdaszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a zöldebb banánt vettünk, másik gyümölcsre téve gyorsan megérik. Ha a májat sütés előtt tejbe áztatjuk, nem lesz rágós. A palacsinta tésztájába kevés olajat, cukrot és pudingport is tegyünk, így sokkal finomabb lesz és biztosan nem szakad szét. Ha a keltészt a készítésekor a lisztet pár másodpercig a mikróba tesszük, meleg lesz a liszt, könnyebben kell a tészta. A rántott hús puha lesz, ha a zsírból kiszedve hideg vízbe mártjuk, majd lecsöpögtetjük, végül lefedve tároljuk tálalásig.
Sikertörténetek.
Simonfi Árpád, a csíkszentsimoni csíki sörgyárnál a sörfőzőmester.
Nehéz dolga van a sörfőzőmesternek. Sok feladatot kap, hogy újabb és újabb termékeket hozzanak ki?
Természetes, hogy minden termék az egy újabb kihívás, de ahhoz, hogy egy sörgyár mindig a figyelem központjával legyen, ahhoz mindig valami újat, valami meglepetést ajánlott kihozni a piacra, hogy a fogyasztók ugye ezt kóstolgassák, és így akkor örökké a tudatközpontjában van a sörgyár is.
Indultak az igazi csiki sörrel.
Hát ennek 4 éve, most már a 4. évben vagyunk, 2014. novemberében indultunk, akkor a csiki sörrel indultunk, és a székely sörrel, aztán utána jött ugye a csiki mézes, jött a csiki barna sör, jött a krémsör, a száznapos krémsör, és most legújabban került a piacra az áfonyás.
Az első mindig a legnehezebb? Vagy mindenik ugyanolyan kihívást jelent?
Mindegyik sör típus megalkotás, ez új kihívás. Az első sörre egy kicsit több idő jutott, hogy így mondjam, ahhoz, hogy kísérletezzünk, és utána jön a többi. Reméljük, hogy itt nem is állunk meg, mert még úgy gondolom, hogy tartogatunk meglepetéseket.
Miből készül az igazi csíkisör?
Hát az igazi csíkisör, vagyis most már a tiltott csíkisör, vagy akár melyik sörmárkánknál betartjuk azt, hogy a sör az a német tisztasági törvény szerint legyen gyártva, tehát a víz, a maláta, a komló, ezek az alkotóelemek, egyedül adalék az élesztő.
Az alapanyagot itthonról be lehet-e szerezni, vagy ezt kell külföldről hozni? Van-e minőségi alapanyag itt a határon belül?
Nekem az az alapelvem, és hál' Istennek idáig a tulajdonossal is ebbe egyetértünk, hogy jó terméket jó alapanyagból lehet előállítani. Itt Románia szinten eléggé nehéz jó minőségű sör, árpa, malátát találni. Ugye ez összefüggésben van a mezőgazdasággal, az, amelyik szintén toppon kéne legyen. Mivel a sörgyártáshoz használt maláta a legjobb az a tavaszi sörárpa, és ennek van egy nagyon fontos paramétere, hogy a fehérje tartalma az 9-11,5% között kell legyen, és ezért már indulásból felkutattuk, és tapasztalatra is hivatkozva Léváról, Szlovákiából hozzuk a malátát, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ez mindig konstans, jó minőségű legyen.
Régebben vásárolták belföldről a komlót. Ez még hazai piacról kerül, vagy egyáltalán van még komló termesztés itt nálunk?
Romániában, hála Istennek, vannak olyanok is, akik a jövedelmet annak idején a 90-es években visszafektették és retechnologizáltak, jó magyarosan mondva, ami azt jelenti, hogy lépést tartva a komló feldolgozásban is a technológiai újdonságokkal, pályázatokkal megfelelő minőségű és megfelelő fiabilitású felszereléseket vásároltak, és így van, hogy a szöllősi farmról vásároljuk, tehát ez Segesvár mellett van, ez az egyedüli komló feldolgozó, amelyik Romániában minőségi komlót állít elő, vetekedve a német minőség.
Az, hogy megjelenik mondjuk a mézes sör, a krémsör, az áfonyás sör, ez vásárlói igény, vagy ki szeretnénk valamit próbálni, aztán kijön valami jó dolog, és majd megszokja a vásárló?
Hát idáig mindegyik sörünk úgy a barna, úgy a mézes, amihez az adalék, ugye az a méz, ami szintén természetes anyag, vagy úgy az áfonya sör is, amelyik áfonya lé hozzáadásával készül, ezek mind a fogyasztók igényei szerint készültek, vagy az ők visszajelzésükre, hogy na, egy ilyent, vagy egy olyan ízűt nem tudnánk csinálni. Ugyanígy volt a krémsőrrel is, ugye a csíki meg a székelysőr az 6%-os sör, az elég kemény a sörök kategóriájába, de hát a székely embernek azért kell az italba alkohol is legyen, de volt egy réteg fogyasztóközönség, amelyik azt mondta, hogy igen, szívesebben meginna egy gyengébb alkoholtartalmú és más ízvilágú sört is, ugye főleg karakteresebb, tehát a komló, a keserűség szempontjából, és akkor így készítettük a krémsört.
Valamilyen felmérésük van-e, hogy milyen korosztály körülbelül mi iránt érdeklődik jobban, vagy régiók mi iránt érdeklődnek jobban?
Nagyon nehéz a sörpiacban most már a pontosat megmondani. Többféle felmérések is vannak, de általában a fiatal kategória az az újabb áramlat, tehát ez a craft beer, vagy kézműves sörforradalom által Amerikából, nyugatról érkező hullám hívei, ami azt jelenti, hogy inkább ezeket a különlegességeket, ezeket az IPA, azaz indián pale ale, vagy az APA söröket, vagy az ízesített söröket is, mondja már az áfonya is az ízesített sörök közé tartozik, inkább ezt a típusú sört kedvelik, de ezek nem olyan sörök, amivel az ember le tud ülni, és na, ha leültem sörözni, akkor megiszok 4-5 üveg sört. Jó, hogy azt mondom, hogy felelősség teljesen fogyasztom, de hát hónap-hónap után akkor nem iszok. Tehát ez általában így működik. És ez a korosztály, ugye inkább a középkor, amelyik, mivel a 89 előtti periódusban ezt a közép-keleti európai tömböt inkább a az alsó erjedésű láger típusú sörökhez, a szűrt, szép tiszta sörökhez szoktatták, azok inkább ezt a kategóriát keresik a piacon, és ebbe kell örökké valami más csinálni, hogy jó is legyen, és a fogyasztó meg is igya. Inkább ők úgymond egy kicsit konzervatívabbak. De ez nem jellemző az egészre, mert az idősebb korosztály között is van, amelyik megpróbálja az új alkotásokat is.
A sör általában hány napig érlelődik? Mert most már van egy 100 napos érlelésű termékük is, de amúgy a többit az mennyit érlelik, vagy mennyit kell érlelni, hogy jó minőségű legyen?
Minden sörnél megkövetelik a hatóságok is, hogy mielőtt azt az illető sör típust a piacra dobod, azelőtt technikai specifikációba írd le, hogy te milyen paramétereket akarsz elérni ennél a sörtípus gyártásnál. Na most ezeknek a paramétereknek a függvényében, amelyiknek a legfontosabb a maradék extrakt, tehát az, ami le nem erjesztett cukor a sörbe, az alkoholtartalom, a széndioxid tartalom, a keserűség, a szín, és akkor jönnek ugye a többi ízvilággal kapcsolatos jellemzők, ennek függvényében alakítod ki. Jó tudni, ugye a régi középkorban is, és főleg a németeknél, mert őket vesszük, vagy a cseheket példaképnek, legnagyobb tapasztalattal rendelkező sörgyártó, sörivó nemzet, hogy ők ugye az 1500, 1600, 1700-as, egész az 1900-as évekig is, és még most is a sört azt általában úgy március végén, április közepéig főzték, és szeptember, október elején itták, amikor van az Oktoberfest. Ezért is van egy ilyen típusú sör is, a Märzen, ami azt jelenti, hogy akkor egy olyan 150 napot érlelték. Hát ez azért is fontos, mert az érleléssel a sörnek az íze finomul, úgy mondjuk, hogy bársonyosodik. mivel ugye a sör ízét az erjedés alatt az élesztőnek a melléktermékei adják. Minél több időt hagyunk az érlelésre, annál jobban ezeket az ízeket ki tudjuk domborítani, hogy inkább banános íze legyen, vagy gyümölcsös, vagy déli gyümölcsös, vagy csak amaláta íze érződjön, vagy csak komlósabb legyen. Tehát ezeket az érlelés alatt alakítjuk ki. Vannak ugye a kézműves söröknél általában, mivel itt semmiféle pótanyagot, enzimet, higítást, tartósítószert vagy pasztörözést mi nem használunk, akkor minimum érlelési idő az egy olyan 18-21 nap. Ez attól függően, hogy milyen szortimentű sört gyárt az ember. Ezért is volt ugye az első krémsör az 21 napos érlelési idővel, a 100 napossal erre akartuk a fogyasztókat egy kicsit ráébreszteni, hogy ha hosszabb ideig az ember érleli, akkor az ízvilág mennyire megváltozhat. De viszont ez egy elég komoly kihívás is, mert téli időszakban, amikor a sör az szezonális termék, és nincs annyira nagy igény rá, akkor az ember meg tudja engedni, hogy limitált mennyiségbe, azt mondom, jó három tartályt félreteszek, termelésből kiveszek, és azon ugye 100 napig érlelem a sört. Ez nyáron azért nem éppen a legkifizetődőbb. Ezért is drágább, ugye, mivel több energiát kell használni, mihez idő alatt a hűtést, mindent azt kell biztosítani. Már a gyár tervezésénél úgy tervezni meg az erjesztőkapacitást, hogy tudva azt, hogy mennyit tudok raktárra gyártani, ahhoz, hogy ne essek abba a hibába, amit a nagyok csinálnak, ugye, hogy nyáron akár 5-6-7 nap után is már a késsört a piacra kidobják, és akkor a fogyasztó csodálkozik, vagy mitől fáj a feje, vagy esetleg mitől van hasmenése, vagy ezek mind hozzájárulnak.
Garanciát mennyit tudnak vállalni a sörre, így napba vagy hónapba számítva?
Külön kell választani, hogy milyen sört dobok a piacra, mert van a szüretlen, amelyiknél szintén, ha az ember az erjedési folyamatot megfelelőképpen vezeti, és a termék miután kikerül a piacra, tudja biztosítani, és van olyan eladási hálózata, amelyik szigorúan betartsa azt, hogy 25 fok felett ne tartsa a sört, tűzőnapra, napfényre nem teszem ki, vagy hidegbe, hogy zavarosodás lépjen fel, és az élesztő sincs olyan hőmérsékleten, ami még benne van, hogy esetleg újra még a maradék cukrot tudná erjeszteni, akkor akár a szüretlen sör is 6 hónapig is üvegben elállhat. Én kísérleteztem, és volt olyan is, hogy egy évig is elárt jó pince hőmérsékleten. A fogyasztás előtt 2 nappal teszem be a hűtőbe, fogyasztom, tehát ez a leülepedett élesztő az aljába, az normális dolog, tehát az nem azt jelenti, hogy elromlott a sör. Viszont, ha nem dolgozok megfelelő mikrobiológiai tisztasággal, és a sörömbe, akár szüretlen, akár szűrt sörömbe, benne vannak ezek a anaerob baktériumok, amik akár termékromlást is okozhatnak, akkor függetlenül, hogy pasztöröztem, vagy membránszűrőn eresztettem ki, elromolhat a sör. Ezek az akcidentális romlások. Normális körülmények között, így ahogy mi pasztörözés nélkül dolgozunk membránszűréssel, akár egy évig is az üvegben eláll a sör. A hordónál sincs semmi baj, addig, amíg meg nem kezdik. Mert a hordó sörnek legnagyobb ellensége a város. Mert ha megfelelőképpen nem tartja higienikusan tisztán a berendezést, és este 10 órakor mérte ki az utolsó sört, és reggel 10-kor adja az elsőt, akkor az már ott a vezetékekben minden, az már romlásnak indul, és akkor kellemetlen.
Legújabb termékük az áfonyás tiltott csikisör. Egy-egy új termék piacra kerülése előtt mennyi idővel kell elkezdeni kialakítani az ízvilágot? Mert bizonyára ez nem egyik napról a másikra megy.
Egy új sörtípusnak a kísérletezése és előállítása az első lépéstől, amik megszületik a gondolat, és amíg a piacra kerül, hát egy olyan másfél évet lehet venni, hogyha az ember kitartóan és odaadással, és nem azt nézve, hogy na, 8 óra eltelik, és lejárt a munkanap, egy olyan másfél év szükséges. Jó, ide kell megfelelő tapasztalat is, hogy az ember ebbe az időintervallumba beleférjen, ugye, mert a gondolat megszületése is úgy van, hogy körülbelül az is két-három hónap, amíg na, akkor ezt csinálnánk, ilyen csinálnánk, hogy, mint, akkor utána, amikor úgy kikristályosodik, hogy na, mit szeretnénk, akkor kipróbálni a receptet is, amelyik egyből általában nem jön be, és ugyanúgy, tehát azt a 25-30 napos erjedést is ki kell várni, ha kétszer-háromszor ez megtörténik, az megint három hónap, ugye. Aztán nem beszélve arról, amikor minden ugye le van kristályosodva, megvan a recept is, minden, akkor meg kell csinálni a dokumentációt, és az országos vámhivatalhoz beadni, ahol épp az áfonyásnak volt egy 4 hónapos késése, mert mi decemberre akartuk kihozni, de háromszor dobták vissza a hiánypótlás ként a papírokat, mivel törvény szerint 30 nap van a vámhivatalnak adva, hogy válaszoljon, ők ezt be is tartsák. Tehát hamarabb semmi esetre se válaszolnak. Sajnos itt ezt el kell mondjam, hogy úgy éreztem legalábbis, hogy olyan hiánypótlások voltak, ami semmi köze az árbesorolás megállapításhoz, csak azért, hogy idézőjelben jó akaróként nehogy túl hamar a piacra kerülünk, tehát ebbe segítettek be a kollégák a vámhivataltól.
Azt számít-e, hogy barna vagy zöld üvegbe kerül a sör?
Természetesen számít, ez két szempontból. Egyszer dizájn szempontjából a fogyasztók nagyobb része, 75%-a egyetért velem, hogy a zöld üvegbe jobban néz ki a sör, főleg a magyar fogyasztóknak, ha még ott van a piros és a fehér szín is, akkor még inkább úgy a lelkéhez szól, mint a barna, de a napfény vagy fény íz kialakulása szempontjából a barna üveg sokkal jobban védi a terméket a fénytől. Ezért van az a nagy gyárak közül, például a Heineken is, vagy a Carlsberg is, mivel zöld üvegbe, és még a ládájuk is zöld, töltik, a tetejére 20 lyukas karton tesznek rá, hogy a fény ne érjen, mert a sörnek a fény íze az egy olyan kesernyés karton, ceruza, íz olyan, mint amikor az ember a paracetamolt úgy lenyeli, ugye, tehát ilyen ízt ad.
Hogyha ilyen sok időbe telik egy új termék kikísérletezése, akkor már gondolhatok arra, hogy már van folyamatban valami új ötlet?
Mi nem állunk meg egy helyben, és a fogyasztóinkat mindig szeretnénk valami új termékekkel és jó termékekkel meglepni. Ez mindig a tárcán van, és természetesen, hogy mindig kell legyen egy ilyen rövid távú és egy hosszú távú stratégia. Én ugye kicsit mindig visszafogottabb vagyok a nyilatkozatokba, de annyit elmerek mondani, hogy dolgozunk azon, hogy legyen még egy-két-három típusú csiki, sörgyárba gyártott sör különlegesség, hogy így nevezzem.
Sikertörténetünkben a Csíkszentsimoni sörgyár sörfőző mesterével Simonfi Árpáddal beszélgettünk a szakma kulisszatitkairól. Most Zsombori Róbert énekel.
A szívem, a vincs, csak muzsikál, muzsikál, divilágos virat, migál a bál.
Nyágrus László, a Felsősófalvi Kodáros Egyesület elnöke.
Idén immár harmadik alkalommal szerveznek Palacsinta Fesztivált. Mit kell tudni erről a Palacsinta Fesztiválról, mert most már egyre több helyről halljuk, hogy az emberek készülnek rá.
3 évvel ezelőtt megszületett az a gondolat, hogy szükség lenne a településen egy olyan jellegű rendezvény, aminek lesz majd gyökere, és a gyökere után pedig terjeszkedése, folytonossága. Magyarországi ismerősök, pontosabban Derek Egyházáról, adták azt az ötletet, hogy ők már több mint 10 éve szervezik a Derekegyházi Palacsinta Fesztivált, és miért ne lehetne akár Felsősófalván. Úgy gondoltuk, hogy egy helyi, egy települési rendezvény, induljunk ki abból, hogy falunap, de valamivel több is legyen, és valami különlegesség legyen benne. És az első alkalomkor, mint a Felsősófalvi Tánctábor utolsó napján, záró napján megegyeztük a szervezőkkel, hogy miért nem lehetne egy kis standdal palacsintát sütni, meg a résztvevőket és az arra járókat megkínálni. Innen jött az ötlet, és úgy láttuk, hogy sikerült. Természetesen díjmentesen vihették el a palacsintát, adománydobozba, hogyha valakinek volt szándéka, akkor támogathatta magát az egyesületet.
De ilyenkor az alapanyagot ki biztosítja, aki süti a palacsintát, vagy az önkormányzat, vagy a Kodáros Egyesület?
Az első palacsinta napon egyesületi szinten volt a kezdeményezés. A tavaly és a tavaly előtt elsősorban önkormányzat, természetesen pályázat keretében az alapanyagoknak a nagyobb részét így próbáltuk beszerezni, hiszen itt tavaly évben több mint 10 000 palacsintát sütöttünk meg, 50-60 önkéntes plusz emellett a szervezők, tehát a tavaly év már, hála Istennek, így zárult. Mindamellett pedig minden egyes önkéntes, vagy ismerős, vagy éppen egy felsősófalvi néha-néha adományozott lekvárt, vagy különböző töltelékeket. Természetesen a nagyobb alapanyagokat, azokat egybe vásároltuk meg. A rendezvény keretében palacsinta sütő versenyt is hirdettünk meg. Valójában a hagyományos palacsintának a sütését vettük célba, de nincs kizárva, hogy akár az elkövetkezendőkben egy óriási palacsintának a megsütése, vagy merész gondolat, akár egy rekordnak a felvétele. Természetesen ez nem egy könnyű feladat, de mind gondolatok bennünk vannak. Valójában hagyományos palacsintához ragaszkodunk különféle tőtelékekkel, ezt vagy házi jellegű, vagy pedig vásárolt tőtelékekkel próbáljuk meg tömni, és az arra látogatókat megkínálni. Természetesen a Palacsinta Fesztivál az nem csak a palacsintára szól, hanem különféle kulturális programokat, vetélkedőket, hiszen a szombati nap az mindig egy zenés ébresztővel kezdődött, amit Alsósófalva fúvós zenekara biztosított, és ezt követve pedig a déli órákba elkezdtük a sütést, és mindkét nap mondhatjuk azt, hogy 12-től körülbelül 12-ig volt a sütés. Ez hőségbeli kemény feladatnak bizonyul, de én úgy láttam, hogy az önkéntesek helytálltak, és remélem azt, hogy partnerek lesznek ez évben is.
Ahogy Csíkszentmiklóson kolbászból van egy nap egy évben a kerítés, akkor itt Felsősófalván palacsintából van még a kerítés is.
Igen, én úgy vélem, hogy azért egy érdekes, nem is kell olyan sok hozzávaló. Viszont ha több mennyiségről beszélünk, akkor azért van jelentősége. Én örvendek annak, hogy sikerült egy ilyen hagyományt teremteni, és ennek remélem azt, hogy az elkövetkezendőkben lesz hagyománya.
2018-ban mikor számíthatunk erre a rendezvényre?
Július 28-29-én tervezzük ezt megszervezni, és remélem azt, hogy nagyon sok érdeklődő lesz, és az érdeklődők mellett nem csak versenyzők, hanem turisták oda látogatnak, és megtisztelik ezt a rendezvény településünket a jelenlétükkel, és természetesen a kóstolással is.
És ilyenkor meghívás alapján jönnek a nők, akik sütik a palacsintát, vagy ajánlkoznak is, hogy én is szeretnék ott lenni?
Igen, érdekes, hogy első évben, amikor palacsinta napot szerveztünk, akkor az egyesület szűk köréből és néhány külső embert a tanügyből, de szűkebb ismerős körből próbáltuk ezt megvalósítani. Az első palacsinta fesztiválkor viszont már el kellett gondolkodni, hogy hogyan fogjuk ezt csinálni, és hogyan osztjuk be. Tehát egy felhívást, ha hozunk, az nem mindig elegendő. Tehát ismerjük a székely embernek a hozzáállását, hogy csinálja, de ő szereti, hogyha istálom, meg meghívom. Tehát én úgy vélem, hogy más szóval, modern szóval kifejezve, jó érzés számukra, hogyha megszólítsuk, megtiszteltetve érzi magát, hogyha részt vehet. Az első palacsinta fesztivál valahogy így volt. A második már néha volt olyan is, hogy viccesen szólítottam meg egy adott helyen bizonyos embereket, hogy hát te is részt vehetsz, és meglepően azelőtt hívott telefonon és jelezte, hogy igen, melyik nap jöjjek. Igyekezzük beosztani, hogy a két nap alatt milyen arányba kik vesznek részt. És nem mind nők, többnyire fiatalok, középkorúak, de voltak az idősebb generációban is, akik igyekeztek ott lenni. Olyanok is voltak, akik déli 12-től éjfélig próbálták sütni, természetesen kisebb megpihenésekkel, meg szünetekkel ott lenni és helyt állani.
Azt tudjuk, hogy a legjobb cukrászok és szakácsok azok a férfiak, csak nem akartam, hogy rám hördüljenek a nők, de kisütött a legjobb palacsintát az elmúlt két évben a férfi vagy a nő?
A válaszom az lenne, hogy el kell jönni a rendezvényre, és meg kell kóstolni akár egy férfi által sütött, vagy pedig egy nő által sütött palacsintát, és majd lehet értékelni. Úgy láttam, hogy sok ügyes kéz volt, és csak tiszteletet tudok mondani, meg köszönetet. Én arra biztatom a hallgatókat, hogy 2018. július 28-29-én tisztelettel várjuk ezen a rendezvényen. Jöjjenek el, látogassák meg településünket, és kóstolják meg a palacsintát.
Az elmúlt 6 percben Nyágrus Lászlót, a Felsősófalvi Kodáros Egyesület elnökét hallották. A mikrofont most Szélyes Erzsébet veszi át. Folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Sarah Evans Erdőterápia, Sinrin-yoku, avagy Zöld út a boldogsághoz című könyvét ismertetjük. Ki ne érezné jobban magát egy erdei séta során, vagy egy parkban elköltött uzsonna után? Lelket simogatóan üdítő érzés fog el bennünket a szabad ég alatt, a zöldben. Az állandó rohanásban mégis alig-alig vesszük észre az évszakok váltakozásának szépségét, beszorulunk a négy fal közé, s felemész bennünket az elszigeteltség és a napi rutin. Gyakran kimerültek és fásultak vagyunk, úgy érezzük, folytogat minket a stressz, mégsem tudunk változtatni. Sarah Evans könnyen megvalósítható, szórakoztató ötletekkel teli, inspiráló kötete ebben segít. Megtanulhatjuk belőle, miként válhat a természetben eltöltött idő a mindennapjaink részévé, akár a párunkkal vagy gyermekeinkkel, akár egymagunkban szeretnénk élvezni jótékony hatásait. Az erdőterápia tanácsait követve meglepős, egyben csodálatos változásokat észlelhetünk nem csak magunkon, de a társas kapcsolatainkban is. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton-Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol a könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Vivandra könyvek, a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi.ro címen.
Most viszont a sorsolást tehetjük meg azok között a hűséges hallgatóink között, akik a hétről hétre megosztott műsorainkat tetszikelték és megosztották a Facebookon. Ebben az esetben a május 29-i, valamint a június 5-i, 12-i és 19-i műsorainkat véleményezők között osztjuk szét az ajándékokat. Egy személynek annyiszor került be a neve, ahány megosztást tetszik elt. Összesen 208 személy vett részt játékunkban, 2754 név közül sorsolunk. A Koba könyvkereskedés egy-egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Akik megnyerik... Koncz Mária Zsuzsanna Marosvásárhelyről, Bordi Emese Héderfájáról, Farkas Attila Gyulakutáról és Keresztes Gábor László Marosvásárhelyről. A Keleti Könyvudvar egy-egy könyvet ajánlott fel, akik olvashatják Pál Piroska Csíkszeredából, Zsombori Rebeka Korondról, Cseh János Marosvásárhelyről és Vas Gyöngyvér Székeudvarhelyről. A Pálász Akadémia könyvkiadó Dézsi Zoltán a Tehetség nyomában című könyvét ajánlotta fel, akik elvihetik Mátéfi Szabolcs Marosvásárhelyről, Szarka Melinda Nyárádgálfalváról, Kacso Julianna Piroska Nyárádszeredából és Kis Ildikó Sepsiszentgyörgyről. A Kükölő Keményfalvi Joli meg Szósz és Mustárgyár egy-egy termékcsomagot ajánlott fel. Nézzük, kik fogyaszthatják el. Kacso Angela Izabella Szovátáról, Mesnyi Matild Székelyberéből, Ambrus József Székelyudvarhelyről és Bíró Ferenc Levente Marosszentgyörgyről. Itt mondom el, hogy a Jolimex Kft. Termékeit a Merkur és a Petri üzletekben vásárolhatják meg. Külön jutalmunkat, egy megszemélyesített bögrét és egy gyermekkönyvet a Marosvásárhelyi Rádióról. Azok között sorsoljuk, akik tetszikelték és meg is osztották gazdaélet műsorunkat. Azt tudni kell, hogy a megosztást a sorsolásig nem törölhetik le az oldalról. Aki ezt tette, hiába osztotta meg a műsort elhangzásakor, mert neve nem került be a kalapba. 63 személy osztotta meg az elhangzott 4 műsort, nézzük, kik viszik el a külön jutalmakat. Újfalvi Béla Sóváradról, Máté István és Piroska Marosvásárhelyről, Kaffai Endre Havadról és Bóni Judit Marosvásárhelyről. Nyerteseinknek gratulálunk, a Facebookon felveszük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Ha érdemesnek tartják, továbbra is tetszikeik és osszák meg műsorunkat a Facebookon, a Sármási Bocskai János profil alatt. Hűséges hallgatóinkat a július 31-i sorsoláson jutalmazzuk. Addig is, ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, küldjék el levélben vagy e-mailen.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Együtt kapáltunk, munka közben néha-néha megálltunk, támaszkodtunk a kapára, lopva néztünk, mi egymásra csak álltunk, aztán lassan megint tovább kapáltunk, támaszkodtunk a kapára, lopva néztünk, mi egymásra csak álltunk, aztán lassan megint tovább kapáltunk, az út végén letette a kapáját, leültünk, azt megcsokoltam a száját, megcsókoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Megcsókoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Megcsókoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Megcsókoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapál.
Cseh Judit énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Miklós Szilviával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!
A jegyző, a másik meg a tó.